95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nőtt a Kisküküllő vízének sótartalma, miután a vízzel elárasztott parajdi sóbánya fölé újonnan épült csűrendszer nem tudta teljes egészében felfogni a Korondpatak elmúlt napok esőzései nyomán megnövekedett vízhozamát, közölte Barabási Antal, Szabolcs-Maros megyei prefektus. Az Ager Press hírügynökség jelentése szerint a román kormány területi képviselője és Sipos Levente, az Aquaserv regionális vízszolgáltató igazgatója számolt be a Kisküküllő vízében tapasztalt változásokról. Közölték, a vízzel elárasztott parajdi sóbánya fölött megépített csőrendszer, amely a Korondpatak vizét hivatott elvezetni, nem volt képes felfogni a patak elmúlt napok esőzései nyomán megnövekedett vízhozamát. Ennek nyomán a Kisküküllő beömlő patakéval együtt a folyóvizének sótartalma is megnőtt. A Hargita megyei prefektúra közleményben erősítette meg, hogy a csőrendszer nem tudta felfogni a megnövekedett vízhozamot. Mint írják, a patak vize a csövek mellett és alatt is utat tört magának, elárasztotta a bánya fölötti területet és a csőszerkezet alatti alapozást is kimosta, amit helyre kellett állítani. A Fidesz brüsszeli delegációja és a Patrióta képviselőcsoport nyilvánosságra hozta azoknak a szerződéseknek a listáját, amelyeket az Európai Bizottság kötött, civilnek mondott szervezetekkel, köztük ezernyi politikai aktivista csoporttal, jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Elmondta, a közzétett adatok az Európai Bizottságtól kapott dokumentumokon alapulnak. A számok sokkolóak, ugyanis az Európai Bizottság 2019 és 23 között 37 000 ilyen szerződést kötött összesen 17 milliárd euró értékben, ami forintban kifejezve 6800 milliárd, emelte ki. Hiába állítják az ellenkezőjét a liberális véleményvezérek, illetve döntéshozók, ami itt létrejött, annak semmi, de semmi köze a hagyományos értelemben vett civil társadalomhoz, szögezte le Dömötör Csaba. A fegyveres konfliktusok mellett a társadalmi igazságtalanságok is veszélyt jelentenek a békére, ezek megszüntetése is rendkívül fontos, mert jelentős tömegeket érinthetnek, mondta Latorcai János. Az országgyűlés alelnöke a parlamenti elnökök 6. világkonferenciáján vett részt Genfben. Az Interparlamentáris Uniónak 181 országa tagja és közel 50 000 parlamenti képviselő közös fóruma. A világkonferencia napirendjén a felbojdult világrend és a béke, a prosperitás szerepelt központi témaként, illetve szóba kerültek az innovációval összefüggő témák is. A magyar parlament alelnöke kiemelte. Alapvetésként hangzott el, hogy a felbojdult világunk rendje recseg is ropog. A nemzetközi intézmények iránt egyre csökken a bizalom, a migráció, a klímaváltozás egyre kezelhetetlenebbé válik, a multilaterális intézmények többségénél megrekedtek a reformok, a nemzetközi szerződések egyre gyengébben biztosítják a békét, mutatott rá Latorcai János, a parlament alelnöke. Első körben az idei és a jövő évben 5 milliárd forint értékben 262 falusi templom fog megújulni, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közösségi oldalán. Gyopáros Alpár elmondta, hogy a falvak templomai fontos lelki, ugyanakkor fizikai igazodási pontok is, és településképi szempontból sem utolsó, hogy néz ki egy falu temploma. A Magyar Falu program az idei évben számos elemmel bővült, s maguk a falvak kérték, hogy a templom felújítási program bekerüljön a Magyar Falu program alprogramjai közé, tette hozzá. A programot meghirdettük. A kormány arról döntött, hogy 10 éven keresztül biztosítani fogja a forrást a falusi templomok felújításához, fogalmazott a kormánybiztos. Sport. Az idei Forma 1-es magyar nagy díj verseny hétvégéjén 1500 rendőr teljesít szolgálatot, és több mint 200 kamera figyeli a helyszíneket a gördülékeny forgalomirányítás és a bűnmegelőzés érdekében, mondta a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője Mogyoródon. Beluzsárné Belica Andrea közölte, a verseny hétvégén a magyar rendőrök mellett 18 külföldi kolléga is segíti a munkát. Ők Ausztriából, Hollandiából, Horvátországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából érkeztek, valamint a motoros, a kutyás és a lovas rendőrök mellett a légirendészet munkatársai is bekapcsolódnak a feladatokba, mondta a szóvivő. Végül az időjárásról. Míg a Tiszántúlon és a Délalföldön többnyire gyengén felhős lesz az ég, nyugat felé haladva egyre több lesz a gomoly és fátyol felhő. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghidegebb, a Tiszántúlon a legmelegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma szó lesz egy Szent János Bogár táborról, egy gitárfesztiválról és egy hóhózenekari fesztiválról is. Elsőként Mezőkövesden a Szent János Bogár táborba látogatunk, a szervezőket hallhatják.
Rigoni Tomka Lea vagyok.
Egy gyönyörű szentmise után vannak, hangulat az van ilyenkor zömében, ilyen hangulatban fejezik be a hétközi misét, amikor mi is lesz még utána?
Igen, ez egy bogár hangulatú mise. Ez jellemző minden misére, úgyhogy hogy a fiatalok tényleg ilyen teljes átéléssel és zenei kísérettel imádkozzák végig a szent misét, úgyhogy ez minden nap igaz, és ez minden nap így történik.
Tehát, hogyha tegnap jöttem volna, akkor is ugyanezt hallom, vagy nem is ugyanezt, hanem az új misésnek a köszöntése után azért egy másfajta öröm is volt a fiatalokban, valami közelséget éreztek. Tehát akkor mindig hasonló hangulat van, a zene, a közösség hozza azt, hogy igen, igen, jó itt lenni.
Pontosan. Tegnap pont egy szabadtéri szentmisénk volt, amikor az erdő ölelésében ültünk, és egy tábori rögtönzött miseasztalon zajlott az átváltoztatás. Nagyon-nagyon szép volt, és ugyanilyen hangszeres kísérettel és madárcsicsergés aláfestéssel imádtuk az urat.
Jubiláns, hallottam, előtte beszéltünk, 20 éve kezdte el, apró gyerekként még akkor. Ki vitte oda önt?
Berus Bence vagyok, szép napot. A testvéreimen keresztül kerültem bele a közösségbe. Őket gimnazista osztálytársaik, meg általános iskolai osztálytársaik vitték, és aztán én meg úgy kerültem be a családon keresztül.
Hogy valaki oda kerüljön, ahhoz egy család is kell. Olyan család, aki arra felé irányul, és irányítja a gyerekeket is. Nem bánta meg?
Abszolút nem. Ez talán az egyik legjobb dolog volt, ami így történhetett velem.
Na akkor a táborról, a bogarakról. Ugye a bogár táborok máshol is vannak bőséggel. Most talán valahol ott Budapest környékén is van egy tábor, ugye? És hát nyári táborokról van szó általában, ugye?
Így van, ezek nyári táborok, egy hétig zajlanak, tehát ez vasárnapi érkezéssel és szombati távozással egy hétig vannak együtt a gyerekek, az ország különböző részéről érkeznek, tehát nem csak helyi gyerekek vannak, hanem pont ez az egész tábornak a lényege, hogy megismerkedhetnek az ország különböző területéről érkező, más kultúrkörnyezetből érkező gyerekek egymással.
Mindenki Magyarországról érkezhet, vagy pedig akár lehet külföldi, és külföldi, külhoni magyar, mert csúnya szavak ezek a külföldiek. Mindenki innen, tehát persze, a plébániákon keresztül jöhetnek?
Nem, ez egy egyéni jelentkezés, ahogy a táborba érkeznek, akár tényleg határon kívüli magyarok is jelentkezhetnek, úgyhogy ez egy nyitott dolog, magyar nyelven zajlik a szentmise, tehát azért a magyar nyelv, igen, az a központi nyelvünk, de van, hogy tényleg külföldről hazaérkező magyarok is részt vesznek.
Család, nagyobb testvérek, stb. Tehát így indult. És mi volt az, ami úgy megfogott ebben a csapatban, a közösségben, a hangulatban, meg hát úgy valahogy az összetartozás érzésében?
Hát igazából ki is lett mondva, hogy az összetartozás érzés talán az egyik legerősebb, ami egy ilyen, egy olyan élmény, ami az összes táborban megvan, és egy nagyon különleges élmény, az a mélységeknek a különböző váltakozása. Egyszerűen egyik pillanatról a másikra tudunk teljesen őrült módjára, önfeledten örjöngve játszani, és 5 perccel később, meg ha ránéz az ember ugyanarra a csoportra, akkor konkrétan a korosztályukat meghazudtoló komolysággal és mélységű témákról beszélgetnek. Ez számomra azóta is egy hihetetlen élmény, hogy valahogy az emberben ez a kettő dolog, mind a kettő ott van, és mind a kettőt elő lehet hozni, és nem is kell, hogy 10-20 év elteljen a kettő között, hanem ezek egyszerre is megélnek az emberben.
Tehát minden olyan, nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, de olyan fajta találkozó, amely valamire úgy kihegyezi a találkozásnak az élményét, illetve hogy miért is. Ez kötöttem meg teljes mértékig, vezérfonalszerűen, vagy pedig hát azért van szabadság is.
Igen, minden tábornak van egy vezérvonala, van egy adott téma, ami köré felépül a program. A programokat már 20-30 évvel ezelőtt kitalálták, hogy mik a sémák, amit a településnek az adottságaira ráhúzunk, úgymond, és én, mint helyi szervező, próbálok idomulni ehhez a sémához, hogy mit tud az adott település adni és színesíteni ebbe a sémába. Tehát például ma a helytörténeti program volt, tehát akkor nekem helyi szervezőként be kell most mutatnom ennek a 80 gyereknek, itt Mezőkövesnek a szíve lelkét velejét, hogy a tényleg az ország különböző részéről érkező gyerekeknek egy olyan képet tudjunk mutatni, ami belefér egy délutáni programba, hogy itt mi történik Mezőkövesben, mi a mi eszenciánk itt a városban, mi az, amit hazavisznek magukkal a város nézésből tulajdonképpen.
Nem tudom, melyik a könnyebb, az, hogy a helyi dolgokat bemutatni, vagy pedig az egésznek úgymond a dolgait összefogva, mégiscsak ugyanazt adni majdnem mindenkinek, mert hát Veresegyházán is nagyjából hasonló módon zajlik le, ott megismerik azt a részt, itt, de azért van, amit konkrétan át kell adni, ami át kell, hogy sugározzon a gyerekekbe. Gyerekek, hát már valamelyik fiatal felnőtt itt, ahogy láttam, de tulajdonképpen akkor te vagy a felelős azért, hogy ezt tudják elvinni.
Én alapvetően azért vagyok felelős, hogy a vezetők, akik ezeket a fiatalokat vezetik, napközben velük foglalkoznak, ők vezetik a beszélgetést, ők azok, akik a témát ismerik, és ez alapján kérdeznek a fiataloktól, vezetik, irányítják a beszélgetéseket. Az én felelősségem leginkább az, hogy ezeknek a vezetőknek a biztos hátterét és a stabil program ismeretét azt biztosítsam, és emiatt tudják ők aztán a fiatalokat közvetlenül, hát lényegében pátyolgatni és vezetni a tábor során, és a beszélgetéseikre vigyázni, hogy olyan irányba menjen, amerre alapvetően épülő jellegű végeredmény jön neki. Tehát én igazából a gyerekekkel általában közvetetten vagyok kapcsolatban, természetesen sokszor hozzájuk szólok, találkozok velük, beállok játékokba, ott vagyok velük, de én nekem alapvetően inkább egy háttérszerepem van.
Tehát az összefogó, összekovácsoló, ez azt is jelentheti, ugye, hogy tulajdonképpen a 80 ember az kis csoportokra van osztva. Hány? 10, 8, 9?
7 kis csoport van.
Hát ugye a 12-es szám azért már sok minden ismert. Egyébként is a csoportoknál ez a maximum, amikor megismerhetik egymást a gyerekek. Tehát 7 kis csoport, ők találkoznak egymással?
Abszolút, vannak külön csoportos, tehát a délelőttök azok alapvetően külön zajlanak, de ott is tudnak olyat, hogy egy-két csoport összeáll és közösen játszanak, de vannak olyan programok, amik meg kifejezetten az egész tábort érintik, például ami ma este is lesz az irodalmi zenésest, ott az egész tábor ömlesztve ott van, és ott mindenki lát mindenkit, mindenki találkozik mindenkivel. Volt táncházunk, az is egy nagy közös alkalom volt, a délelőttök azok, amik inkább a szeparáltabbak.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, és teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És a te fele barátodat, mint magadat. És a te fele barátodat, mint magadat. Parancsolatot adok néktek, hogy egymás szeressétek, ahogy én benneteket.
Egyébként mennyire lehet összehasonlítani az elmúltakat? Mert gondolom, mindegyik más és más, ugye?
Ez a harmadik táborvezetésem, de az első ifjúsági táborvezetésem, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Én most egy kategóriát váltottam lényegében.
Azelőtt gyerek volt?
Azelőtt gyerektáborokat vezettem, az egy fiatalabb korosztálynak van, ez kicsit rövidebb, egy nappal, kicsit máshogy van a programfelépítés, de nagyon hasonlít, tehát igazából nagyon sok mindenben hasonló. Ez egy kicsit fárasztóbb, egy kicsit embert próbálóbb, én legalábbis úgy élem meg, hogy azért az energia szintjét az embernek jobban megcsapja, de az élmény az mindig ugyanaz. Tehát, hogy a hasonlóság az nagyon megvan, a különbözőség az nyilván abból is adódik, hogy mindig máshol vagyunk. Tehát a helyi adottságok, a tájnak az egész jellege, az mindig megváltoztatja az, hogy milyen vezetői gárda jön össze, mert ez se egy fix, ez is évről évre adhok módon változik, az, hogy milyen gyerekek jönnek, hány éves korosztály. Tehát ezek mind-mind változnak, de a lényeg, azt én úgy érzem, hogy mind a három táboromban ugyanaz volt, hogy ide jövünk, szeretjük egymást, jól érezzük magunkat, és úgy érzem, hogy ez ebben a táborban is megtörténik.
Azért, hát hogyha azt mondta ön, hogy mezőkövezdet ismeri, én a nevet nem ismerem itt mezőkövezden, úgyhogy valamilyen más módon kapcsolódik kövezdhez, de megismertem? Megfelelően kövezdet?
Igen, én 17. éve járunk ide mezőkövezdre, a férjem Matyó, és hát ő hozott erre a településre, ebbe a templomba esküdtünk több mint 17 évvel ezelőtt, úgyhogy nekem így a szívem egyik fele, sőt a nagyobbik fele az itt van Mezőkövesden, még ha életvitelszerűen nem is itt élünk, akkor is nagyon sok időt töltünk itt, nagyon sok helyi ismerősöm van, helyismeretem is van már, most már kialakult az is, úgyhogy nekem tényleg nagyon sokat ad Mezőkövesd, és szeretnék valahogy vissza is adni valamit.
Tanulni kell valamit azért újra és újra, mert azért Kövesd is változik folyamatosan.
Hát igen, újra és újra meg kell ismernem az embereket, akik bizonyos feladatokat ellátnak itt a Mezőkövesd térségben, mert ugye a táborszervezés lényege, hogy kapcsolatrendszert építek, és tudom, hogy mikor akihez fordulhatok. Hatalmas segítség, hogy itt a templommal szemben itt van az egyes iskola, és az iskola vezetése maximálisan támogatja a tábor szervezést. Tehát, hogyha el is akadok, akkor az iskola vezetés mindig a mögöttem áll, mindig tudja, hogy kihez hogyan fordulhatok. Úgyhogy tényleg ez egy összefogás, igaz, hogy én koordinálom valamelyest így a helyi dolgokat, de mégis mindenki beletesz valamit.
Segítek, Szent István katolikus általános iskola, tehát azért nem véletlenül fogadja be bármilyen vallási közösség is legyen, a katolikus közösségeket. Sok minden eszembe lenne, de hát azért annyira fiatal még, hogy nem is szabad lenne megkérdezni, meddig lehet ezt csinálni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Résztvevőként azért eléggé egyértelmű határok vannak. Gyerektáborok, azok a gyerekkamasztáborok nagyjából 10 éves kortól egészen 16-7 éves korosztályig zajlanak. Ami most van itt, az egy ifi tábor. Ez 16-7 éves kortól 21-2 éves korosztályig a résztvevők így tudnak itt lenni. Hát az meg, hogy vezetőként az ember...
Ez a kérdés.
Az, hogy vezetőként az ember meddig hajlandó erre, vagy hát meddig van lehetőség erre időt szánni, mert nyilván azért egy 3 gyerekes család anyának, apának azért ez már így egyre nehezebb dolog, hogy elutazni otthonról, szerintem ez helyi szervezőként se egy egyszerű téma, hogy helyben van az ember, de úgy meg aztán, hogy elutazni, és akkor a gyerekeket hova rakja, az azért már egy komoly kihívás. Nyilván a szabadságok megint csak azért nagyon sokat le tudnak csapni, az a vezetőknek egy jó része inkább egyetemista szokott lenni, mert ott még azért a nyári szünet az elég sok lehetőséget tartogat.
Hogy nincs utóvizsgál.
Hát igen, hogyha nincsenek vizsgák abban az időszakban, sajnos sokaknak nem csak az utóvizsgák vannak akkor, hanem a rendesek is. Szóval igazából szerintem az embernek a kitartásán múlik, meg nyilván azért az is benne van, hogy mennyit mozog ilyen jellegű korosztállyal, mert van az, hogy az embernek egyszerűen elveszik az a relevanciája egy adott korosztályban, hogy már valahogy nem tudja annyira megszólítani őket, de akkor meg ott van egy másik korosztály. Hogyha a gyerektáborban már azt érzi valaki, hogy adott esetben már nem biztos, hogy az a korosztály, ez a 10-től 16-ig, amit úgy meg tudna szólítani, a kisiskolások, meg a nagyobb iskolások, akkor eljöhet az ifi táborba, és itt már egyetemisták is vannak, adott esetben, hogyha nekik már inkább többet tudna adni, akkor itt egy újabb lehetőség.
Jó 40 évvel ezelőtt azért még én másképp tudtam a gyerekekhez állni, mikor elkezdett az időm, klímaváltozás lett, illetve hát én is egy kicsit úgy öregebecskén lettem, kevesebb türelmem lett azokhoz a gyerekekhez. Nem tudom, hogy lett volna-e, de ezekhez már kevesebb volt, és konfliktus kezelésben bizony nehéz volt. Van-e itt most ezek között, a gyerekek között, hát a fiatal felnőttek között olyan, hogy problémát kell megoldani, konfliktusokat, vagy itt ez nem létező dolog, meg a kérdés sem odavaló.
Ez egy nagyon ideális dolog lenne, hogyha minden tábor teljesen konfliktusmentes lenne, akár belső, akár külső konfliktusoktól, természetesen alkalmanként vannak. Szerencsére szerintem azért igencsak ritkán, tehát talán egy osztályban egy hét alatt több konfliktus van, mint itt nálunk egy hét alatt.
Pedig vagy egy nap alatt.
Vagy egy nap alatt vannak. Nyilván ilyenkor a vezetőknek elég nagy jelentősége és felelőssége van abban, hogy hogyan kezelik ezeket a konfliktusokat, akár úgy, hogy két gyerek között, két fiatal között egy konfliktust lekezelni, akár úgy, hogy adott esetben, ha valaki nem teljesen illeszkedik a tábor menetébe azzal kapcsolatban, hogyan viselkedik, akkor ezt is. De nagyon fontos az, hogy semmiképp se az a lényeg, hogy azt mondjuk valakinek, hogy ezt rosszul csinálod, vagy hogy rossz vagy, mert hogy ilyet nem mondunk senkire, mert senki nem rossz. Hibázunk néha, és az a fontos, nem az a lényeg, hogy ki hibázik, hanem az a lényeg, hogy megvan-e bennünk a hibázásnak a kijavítása, és az ennek a felismerése, és szerintem inkább talán erről szólnak ezek a konfliktus megoldások, hogy arra fölhívni a figyelmet, hogy vegyük észre, hogyha hibázunk, és legyen bennünk az inger arra, hogy ezt ki is javítsuk, és bocsánatot kérjünk.
Volt már itt is tábor, meg végül is biztosan tapasztalta a vége általában, hogy múlik el sírással, öleléssel, vagy pedig hát nagy örömmel, hogy újra találkozhatunk valahol máshol, de itt is. Ez önöknek is nagyon nagy öröm, azt hiszem, amikor van egy búcsú. Meg hát nem csak öröm, hanem mellette szomorúság is.
Igen, és hogy akkor most kapcsolódjak itt a helyiekhez, akik szállást adtak, és nagyon nehéz volt szállásadó, befogadó családokat találni, de most megláthatják tényleg azt, és már most visszajeleznek számomra, hogy annyira jó döntést hoztunk, annyira jó, hogy itt vannak ezek a fiatalok. Tényleg láttam könnyes szemeket most a Szentmisén is, meglett idős emberektől, hogy valami történik a hétköznapjukban ezzel, hogy ők befogadók lettek, és hogy a fiatalság jött az otthonukba, új gondolatokkal, új távlatokkal, és hogy tényleg, hogy a remény, ami most ez a katolikus évünknek is a mottója, az most nincs veszendőben, hiszen annyi olyan értékes fiatal van itt közöttünk, akire lehet aztán a jövőt építeni. És hogy igazából most meg is láthatták a Szentmisén, hogy ezek a fiatalok, ezekben van a jövő, ezekben van a remény, és hogy milyen jó lesz, hogyha majd ők kezükbe veszik itt a jövő dolgait tulajdonképpen.
Hát köszönöm szépen, sokáig beszélhetnénk, mert örömet, reményt igen. adnak a fiatalság igen. felé, meg hát nekem is, de hát még van dolog. Vacsora után még lesz program, ez lesz a bemutatkozás, az aktivitásuk, az a művész hajlamot fogják bemutatni. Hát jó munkát akkor még, vagy nem munka ez ennek sem, vagy inkább nem is tudom megmondani, mert hogyha valamit örömmel tesz az ember, az nem munkának tűnik, hanem valami másnak. Egy olyan csapatépítő kis örömnek. Mert ugye az ember általában munkában gondolkodik, de akkor ez jó, van felelősség, de a munka az egy más dolog, ugye?
Igen, ez azért szerencsére nem olyan jellegű munka, amit 8 órakor elkezdünk, és akkor délután fél 5-kor vége van. Néha azért nem lenne rossz, hogyha tényleg csak 8-kor kezdődne, és fél 5-kor vége lenne, azért sokszor ez kicsit hosszabb. Én azért az utóbbi időben, mióta vezetek, én inkább azt szeretem rá mondani, hogy jó mulatság férfi munka, mert a mulatság része megvan, de azért a munka is megvan benne keményen, de mindenért kárpótolva vagyunk szerintem, amit belerakunk.
Ez így tökéletes a férfi munka, egy nő is így érzi?
Hát én nem érzem munkának, szóval, hogy én azt érzem így közben, hogy a helyemen vagyok, és hogy pont azt csinálom, amit tennem kell. És hogy így látom a csillogó szemeket így a gyerekeknél, hogy tényleg, ahogy mennyi mindent ad nekik ez a tábor, hogy ez így felül írja mindazokat a fáradtságokat, amiket igényel egy ilyen egyhetes tábor.
Rigóni Tomka Leát és Bellus Bencét hallották a mezőkövesdi Szent János Bogár táborból.
És fáj, újra megtenném, de kár. Érzem, mint hiába már, elengedném, de szívem zár.
De szívem zár.
Mikor a hullám zúg, és egy hang túl némán súg, de kéne lelkem meg egy a háborút.
Ugye van kiút?
A szeretet el nem múlik, a szeretet elvisz a csúcsig. A szeretet mindig mindent elfedez a szívemben. A szeretet mindig gyógyít, a szeretet engem is szólít. A szeretet győzött végleg azért, hogy megmentsen. Ahogy a lelkem száll, érzem már, hogy nincs határ. A szeretet el nem múlik, a szeretet elvisz a csúcsig. A szeretet mindig mindent elfedez a szívemben. A szeretet mindig gyógyít, a szeretet engem is szólít. A szeretet győzött végleg azért, hogy megmentsen. A szeretet el nem múlik, a szeretet elvisz a csúcsig. A szeretet
Folytatásában Aldebrőre megyünk, ahol a fesztivál szervezőkkel beszélgetünk.
Bökös Dániel vagyok, gitárművész, a Tiszakécskei Zeneiskolának az igazgatója, illetve a Debrői Gitárnapoknak a művészeti vezetője.
Hú, ez egyből két viszonylag távol eső hely, és ha jól tudom, talán Egerben lakik?
Egerből származom, de már a családommal életvitelszerűen Tiszakécskén élünk.
A kécskeiek akkor örülhetnek, hogy van gitárművészük is. Egyébként ugye előtte kérdeztem, hogy már ez a 8. megszakítás nélküli, minek nevezzük ezt, fesztiválnak?
Igen, ez egy gitárfesztivál, most már tábor jellege is van, mert fiatal tanulók is vannak itt, itt alszanak 3 éjszakát, ma este is őket hallhatjuk, mert gitárzenekarnak a műsorát próbálták össze egy karmesterrel, tehát most már tábor is, fesztivál is, koncertek is vannak, mesterkurzusok is vannak, úgyhogy nagyon egy sokszínű, sok mindent bele tudtunk ebbe a 3 napba sűríteni.
Miért kezdődött el annak idején, mert hát ugye a gitárosok általában a zenekarokban, rockbandákban játszanak, nem pedig komoly zenét.
Igen, ez pont emiatt kezdődött el, mert a klasszikus gitárosoknak viszonylag kevés a lehetőségük koncertezni. Tehát szimfonikus zenekarokban sincs többségében szükség klasszikus gitára, ezért arra gondoltunk, hogy próbálunk minél több koncertet szervezni, hogy a fiatal gitárosok, klasszikus gitárosoknak legyen fellépési lehetőségük. Így indult el, hogy gyakorlatilag barátaimmal az első fesztiválon adtunk 3 koncertet, és akkor végül is ez egy hagyománnyá nőtte ki magát. Próbáltunk mindig pályázni, a helyi önkormányzat, Aldebrő község önkormányzata nagyon támogató, polgármester úr Wingendorf János úr mellénk állt, és akkor minden évben azóta is támogatja a fesztivált, és így tudtunk itt megmaradni.
Érdekes, mert hát azért Debrő, Aldebrő, meg Feldebrő sem, meg Tófalú, meg az egész környék, apró falvak, jóformán pár ezer ember él itt, és akkor mégis ide jöttek, vagy oda mentek, ahol befogadták?
Így van, tehát viszonylag, hogy is mondjam, kevés az igény a kisebb településeken, de aztán most arra az a 8 fesztivál bebizonyította, ugye 24 koncert valósult meg a 8 év alatt. Most már az utóbbi években kivétel nélkül telt ház. Tehát ez azt jelenti, hogy minden koncerten legalább egy 100-120 fő jelen van, és ez azért azt jelenti, hogy itt is van igény. A vidéki falvakban is van igény a klasszikus zenére. Pont a klasszikus gitár az a hangszer, ami egy picit így, ahogy említette ön is, hogy a könnyű zene és a klasszikus zenébe egy ilyen hidat képez, és ez nagyon megmozgatja a közönséget is. Sokszor nyaralók, akik itt a környéken szállnak meg, ők jönnek a koncertjeinkre, de a helyi emberek is szívesen látogatják a koncerteket.
Ugye a gitárzene az népszerű, nem nálunk igazából, mondjuk ott Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, ott mindenki gitározik. Itt kevesebben, de azért ezen a szinten, hogy valaki megtanuljon gitározni jól, tehát művészi szintén, azért ahhoz valamiféle elhivatottság kell, mert ott ugye mindegy, mert ott még a apró gyerek is pengeti a gitárt, és akkor lesz belőle egy Santana, vagy bárki más, aki igen, a modern zenében is nagyon-nagyon jól játszik. Igen. Itt pedig azért ehhez nagyon kemény munka kell.
Hát ez egy borzasztó hosszú folyamat, ugye alapfokon zeneiskolában már el kell kezdeni, aztán, hogyha az ember elhatározza már nyolcadikos korban legkésőbb el kell határozni a zenei pálya gondolatát, és akkor egy szakgimnáziumba, egy zeneművészeti szakgimnáziumba kell felvételizni, az 4 vagy 5 év általában, és aztán jön az egyetem. Tehát ugye általában a nagyobb városokban, például Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen vannak gitártanszakok, és akkor az ember oda is felvételizik, az még 5 év. Tehát mikor az ember eljut a diplomáig, azért nagyon-nagyon sok évet el kell tölteni a hangszerrel, hogy egy ilyen mondjuk egy másfél órás diplomakoncertnyi anyagot el tudjon játszani. Tehát egy nehéz hangszerről beszélünk, és egy hosszú út. Ezért jellemző az, hogy például a Zeneakadémián is általában évente 1-2 ember diplomázik ezen a hangszeren.
Azért ugye a hegedű, akkor a különböző fúvós, meg ütős hangszerek mellett, vagy billentyűsök mellett, ez olyan kellemes. Dobasz pedig, hát le kell szigetelni a falakat, a különböző fúvósok pedig, hát 2 kilométerre is elhallatszanak, de gitárral lehet otthon, akár csendesen is játszani, tehát ez azért egy kis szerénységet is adhat magának a gitárosnak, hogy bizony-bizony én játszok, és olyan szinten, olyan hangon, ahogy én szeretnék. Tehát ugye a gitárnak azért vannak különböző lehetőségei. Na most én elmondtam mindent, mintha tudnék valamit. Életemben nem volt a kezembe citerán kívül semmi más, de a gitár az nehezebbnek tűnik azért.
Igen, főleg a klasszikus gitár az, tehát általában átiratokat játszunk, amik más hangszerre komponálódott művek, de születtek azért erre a hangszerre is művek, de tényleg borzasztó nehezek. Több szólamba játszunk, kicsit hasonlóan zongorához, hogy van egy basszus szólam, van egy középszólam, akkordokat játszunk, tehát szövevényes zenéket, de pont ez az a intimitás, amit ad ez a hangszer, ezért mertük behozni templomokba is. Tehát nagyon szépen szól, tehát jó az akusztika a templomokban, a klasszikus gitár nagyon szépen oda illik, és emiatt mertük elkezdeni, hogy templomokban is adunk koncerteket. És ami a másik gondolatom, hogy elérhető ez a hangszer a gyermekek számára, ezért is ilyen népszerű, egyrészt megfizethető, és hogy az első pár órát megveszi a tanuló, akkor rögtön sikerélménye van a hegedűvel, meg a fúvósokkal ellentétben. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan borzasztó népszerű a zeneiskolákban is, nagyon sokan gitároznak, úgyhogy ennek nagyon örülök.
Ugye a fiatalok között egyre népszerűbb az, hogy énekelnek gitárszó mellett, akkor talán nem véletlenül mentek önök be a templomba, mert hát a templomban is gyönyörűen szól a gitár, és gyönyörűen szólnak a jól megkomponált művek is.
Igen.
Mondjuk őszintén szólva, nekem nagyon nagy ismeretségem nincs a klasszikus gitárosok között, meg a klasszikus gitáros művek között, tehát azért most kicsit tanulhatok, ugye?
Igen, tehát a templommal úgy kapcsoltam össze a nyitóbeszédemben is, hogy a klasszikus zene gyökerei is mélyen az egyház zenéből erednek. És mi gitárosok is játszunk, például Johann Sebastian Bachtól műveket, és ő általában hegedűre, lancsembalóra, lantra írt darabokat, és mi azokat az átiratokat játsszuk, és ez a templomi környezetben nagyon jól hangzik, és mivel milyen vallásos ihletésű művekről beszélünk, ezek én úgy gondolom, hogy való műsorok. De egyébként nem csak a barokk zenét játsszák klasszikus gitáron, hanem egészen a mai kortárs zenéig az egész zeneirodalmat felöleli a repertoár. Tehát most is születnek művek, egyre több mű születik, a 20. század, a romantika, is komponált művek, a spanyol zeneszerzők, a Spanyolország mégiscsak a szülőhazája a klasszikus gitárnak is, meg a gitárnak is alapvetően, így rengeteg spanyol mű is megszólal ezeken a hangszereken, de akár a visszamehetnénk még akár a reneszánsz korig is, tehát a reneszánszból is számos átiratot játszunk, úgyhogy tényleg elképesztően széles a gitárirodalom.
És igazgató úr vonzza a gitárosokat ott az iskolához?
Igen, a egyik legnépszerűbb tanszak, tehát tényleg 20-30 ezer forintért egyrészt lehet venni már egy hangszert, tehát a családok azért ezt már megengedhetik maguknak, egy zongorával vagy egy trombitával, akik azokkal ellentétben, tehát nagyon népszerű tanszak, minden évben várólista van. Például Tiszakécskén 3 gitártanár van, mind a 3 tele van óraszámmal, és mindig jelentkeznek, és benne is maradnak, tehát még gimnáziumba is visszajárnak. Tehát nagy a megtartó ereje is, nagy a sikerélménye is, akik tanulnak, és egy nagyon népszerű hangszerről beszélünk. Ez azért nem volt mindig így, ez a klasszikus gitárnak az utóbbi, hát 40-50 évben ível fölfele ennyire a pályája Magyarországon. Nem is volt túlzottan elfogadott, például a Zeneakadémián is dr. Ötvös József tudta egyetemi szintre ezt felhozni.
Azt hitték, hogy Beatles lesz belőle.
Igen, a tradicionális hegedű, meg zongora tanszakok, borzasztó hatalmas hagyományokkal.
Harc ugye volt egy kicsit?
Azt nem mondom, hogy harc volt, de tenni küzdelem kellett. Szakmailag nagyon sok mindent kellett a tanáraimnak, meg az ő tanáraiknak letenni az asztalra ahhoz, hogy ez tényleg egy egyetemi szintű, mára egy elfogadott klasszikus hangszer legyen, a többi nagy Liszt Ferenc óta azért óriási hagyományokra tekintő hangszerekre. Szerencsénk van most már, hogy tényleg egy elfogadott hangszerről beszélünk a klasszikus zene világában.
Akkor Kécskén elindult valami, de ez valószínű, hogy hozza maga után a, nem csak a komoly, hanem a többi, tehát a könnyebb zenét is, mert aki megtanult néhány húron pendülni, az esetleg elkezd játszogatni, és akkor hát szükség van rám, mert azért hiába nagyon híres a magyar zenevilág, a zeneoktatás, de azért mégis úgy egy kicsit, mintha lejjebb-lejjebb mentünk volna, hiszen minden zenéhez hatalmas szorgalom kell zenetanuláshoz.
Igen, ez egy borzasztó összetett folyamat, tehát azt vesszük észre, hogy a szakgimnáziumba kevesebb a jelentkező, akik a zenei pályát választják. Ez bízom benne, hogy fordulni fog a jövőben. A zeneiskolába viszont azért nagyon sok a jelentkező, de azt vesszük észre, hogy más irányok elszipkázzák azért a tehetségeket. Akár az informatika. Tehát nagyon sok példát tudnék mondani, hogy volt tehetséges tanítványom, de nagyon ügyes volt rajzból is, és akkor végül is azt a szakmát választotta. Vagy pedig a szülők inkább más pályára terelték, de én pedig arra biztatok mindenkit általában, hogy ez egy jó pálya. Egy olyan pálya, amit az ember szívesen csinál élete során, meg mégiscsak azt csináljuk, amit szeretünk. Van azért megtartó ereje, aki bekerül ezbe a körforgásba, azért benne marad, de mostanában azért a szülőket arra viszont nehezebb már a zenei pálya felett terelni. Kicsit bizalmatlanok sok esetben.
Hát igen, bizonytalannak tartják, ugye, mert hát ez tulajdonképpen nem reggel 6-tól délután 4-ig tart általában a zenészek, este játszanak, mert hát akkor igen, van rá igény, illetve legtöbb esetben akkor tudnak keresni, hogy a külföldre mennek. Sok ismerősöm voltak, főképp húvosok, hogy Németországban sokkal jobban kerestek. Hát valószínű, hogy ez is esetleg a szülőket visszatartja, hogy ugyan már, hát ez egy, bocsánat, cigány élet, ugye, mert hát ugye délelőtte fekszel, többi dolgozik, te pedig este kezdesz el dolgozni, amikor nem egy családcentrikus sok esetben nézegeti az óráját, de hogyha úgy van, akkor rögtön mehetünk.
Igen, lassan be kell mennem, jó, a protokoll vendégeket fogadom, illetve a koncert kezdődik. Igen, abszolút egyetértek, de a mai mostani irányzatoknak köszönhetően azért azt tudom mondani, hogy egyre, én úgy látom, hogy visszafele jövünk, tehát, hogy egyre népszerűbb kezd lenni azért ez a pálya. Most volt egy pici lejtmenet, de én úgy érzem, hogy most már visszajövőbe van, és talán megfordul ez a tradíció, és akkor többen választják ezt a pályát majd.
De azért óriási tehetség van a magyarokban, úgy lehet látni.
Hát Európa, sőt világszerte híres a magyar zeneoktatás, ugye maga a Kodály módszer is egy világhírű fogalom, főleg a nyugati országokban a magyar zenészeket nagyon szívesen veszik fel az egyetemekre, és nem csak azért, mert magyarok, hanem mert borzasztó tehetségesek, pontosak, precízek és nagyon jó oktatásban részesülnek Magyarországon, tehát tényleg világhírű még most is a magyar zeneoktatás.
Köszönöm, mit hallunk akkor most majd?
Ma este 7 órától ugye a debrői gitárnapoknak a résztvevői játszanak, tehát fiatal tehetségek játszanak rövid szólódarabokat, a koncert második felében pedig az elmúlt három napnak a közös gitárzenekari próbájának a darabjait hallhatják. Tehát egy órás repertoár, nagyon széles műsor, kicsit könnyedebb stílus is lesz benne, brazil táncok, de lesz benne például reneszánsz tétel is.
Még egyszer köszönöm, akkor mit kívánjak? Jó munkát vagy szórakozást? Mind a kettő.
Köszönöm, mind a kettő. Igen, ez egyben a kettő. Igen.
Veres Tünde vagyok, a Debrői Gitárnapok című rendezvénysorozatnak az egyik szervezője.
Csókolom, akkor az egyik szervezővel ismerkedünk meg, igen?
Immáron ugye 8. éve szervezzük meg a Debrői Gitárnapokat, Aldebrőn és Feldebrőn. A koncertek a helyi római katolikus templomokban vannak.
Azért mosolygok egy kicsit magamban, mert hát az fő-fő szervezőnek az édesanyja, tehát azért van segítsége Daninak is.
Van.
És akkor hát tulajdonképpen ez kettejükre hárul, vagy hát ez kevés lenne, többen pedig segít.
Igen, helybéliek segítenek, illetve a plébániáknak a képviseletében például a Kakuk család, akik felügyelik itt a templomot, biztosítják a próbákra a lehetőséget, és az önkormányzatok részéről pedig mindig vannak segítők, hiszen itt Aldebrőn a pénteki és a vasárnap esti koncert után egy kis állófogadást is szervezünk. Tehát egy kicsit azért is rendhagyó a mi koncertjeink, hogy azután mindig áthívjuk a vendégeket, hogy egy kis kocintásra, beszélgetésre invitáljuk őket, lehet a művészekkel beszélgetni, és nem hazamennek a koncertek után, hanem még olyan este 9-10 óráig lehet beszélgetni.
Én azt hittem, hogy ez egy kis apró rendezvény, ami most megcápolt a fia is, és hát valószínű a sorban állók, a sorakozók is, ugye hát azért 8. alkalom az már hagyomány mindenképpen. Hogyan sikerül egy nem túl nagy faluban megtartani ezt a létszámot, színvonalat, illetve magát az eseményt, mert ugye nem olyan nagyon sűrűn lehet klasszikus gitárzenét hallani.
Igen, az első évben ez egy álom volt számunkra, hogy ebből egy hagyományteremtő rendezvénysorozatot tudjunk megvalósítani, és most már ugye elmondhatjuk, hogy ez az álom, ez valóság lett, hiszen ez a 8. Nagy kihívás. Nagyon sokat köszönhetünk annak, hogyha tudjuk reklámozni a rendezvényeinket. Talán most már azért el is terjedt a híre, és mindig ugyanabban az időpontban tartjuk, a július 3. hétvégén, és elnézve az arcokat, nagyon sokan visszatérő vendégek itt foglalnak a környéken szállást, Budapest, Szászhalombatta, nagyon messziről eljönnek, és Egerből is kijönnek. Igen, autókkal, meg nagyon sokan így végig kísérik már most a pályánkat. Le kellett tenni egyértelműen, így idézőjelben mondva, az asztalra komoly programokat ahhoz, hogy ilyen híre legyen a Debrői Gitárnapoknak. Az idén már a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósult meg a rendezvényünk, az ő segítségükkel. Most is itt van a titkár úr, ő is felvételeket készít, és ő is így meglepődve látja, hogy milyen nagy hírű rendezvény valósul itt meg. Mindenképpen nagy szerepe van a fellépő művészeknek is, hiszen azért a pénteki koncertünket ugye Csáki András Liszt Ferenc díjas gitárművész adta, aki világhírű klasszikus gitáros, és kellenek ilyen húzó nevek is egyértelműen, de a vasárnapi koncerten pedig a fiatal kis tehetségek fognak bemutatkozni, tehát mi nekünk ez is egy fő cél, hogy a fiataloknak koncertezési lehetőséget adjunk, és ezzel is meg tudják mutatni a tehetségüket.
Én magam népművelő is vagyok, tehát azzal kezdtem a pályámat valamikor a 81-ben, hogyha jól emlékszek már, és életemben nem gondoltam volna arra, hogy egy klasszikus gitáros koncertet szervezek. Nem éri meg pénzügyileg, úgy mondják. Na de hát azért dolgozni kell, hogy ne a pénz legyen a fontos, hanem az legyen, aki itt meghallják és hazaviszik a zenét.
Igen, és szerintem ez is egyik népszerűségünknek az oka, hogy ingyenesek a koncertek. Tehát még azért itt meg kell említeni Aldebrő községpolgármesterét is, aki első perctől támogatólag állt mellénk, Wingendorf János polgármester urat, Feldebrő községpolgármesterét, Jakab Ernő urat, és hát a legfontosabb pedig a Tamás atya, Kovács Tamás atya, aki támogatja, befogadja a koncerteket, és ugye ő pozitívan áll mindvégig ehhez a Debrői gitárnapokhoz.
Köszönöm, én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy nem látszik önön, de azért a három nap fáradtsága már majd ki fog valahogy ütközni. Jó pihenést kívánok, és hát gratulálok akkor a 9-re. Most már tudom, valószínű, hogy el fogok jönni.
Nagyon szépen köszönjük, és már most szervezzük a 9. Debrői gitárnapokat, mert így van, amikor befejezzük az idejét, akkor már ugye gondolkodunk azon, hogy kik legyenek a jövő évi művészek. Hál' Istennek van válogatási lehetőség, rengeteg fiatal tehetség van hazánkban, és örömmel jönnek Aldebrőre is, és Feldebrőre is. Várunk mindenkit szeretettel, aki az idén nem jött el, őket jövőre.
Veres Tündét, előtte pedig fiát, Bögös Dánielt hallották a 8. Aldebrői Gitárfesztiválról. Végezetül a mezőkövesdi fúvózenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiváljáról szólunk.
Gyergyei Barna vagyok, Kézivásárhelyi tanulóklubja zenekarának a karmestere vagyok.
De hát ez fúvóz és mazsorett
is? Mazsorett csoporttal is vagyunk itt, igen.
Hát én akkor nem láttam ott még a 2000-es években.
93-tól működik a fúvózenekar.
Nem, de én...
95-től a mazsorett csoport is.
Jó, mondjuk nagyobb ünnepsége voltam ott, akkor nem léptek fel még?
De minden nagy ünnepségen fellépünk.
Igen.
Igen, kézi vásárhelyen. Igen.
Milyen zenét játszanak?
Történelmi magyar indulókat, magyar népdalfeldolgozásokat, filmzenéket, klasszikus zenei feldolgozásokat, elég széles körű a repertoárunk.
Mondjuk Kézdi azért szinte teljesen magyar, ott a belső udvarok, meg a főtér, a Gábor Áron, mondom, hogy főtér, mert hát mondhatjuk azt, de azért testvérváros, azért voltam ott vagy kétszer-háromszor, de azóta változott-e valamit, mert hát ugye a 90-es évek után valamicskével, mintha szabadabb lenne az egész, de azért nem biztos, hogy minden ugyanúgy van, mint ahogy szeretnék.
Mindig van változás, ha nagyobb, kisebb, de változik. Én azt mondom, hogy észrevevődik a változás azért ott is a városban.
Nem tudom, mert régen nem voltam ott már, növekszik, vagy csökken a magyarság létszáma?
Csökken. Sokan elmennek külföldre dolgozni.
Ja, értem. Tehát nem amiatt ott beköltözés miatt, hanem...
Talán elmennek sokan nagyobb városokba, és nem jönnek vissza. Vagy külföldre, vagy nagyobb városokba, és nem jönnek vissza.
Mondjuk Kézdivásárhely, hogyha valaki megemlíti, tudják, hogy hol van, mert azért hát nem is azt mondom, hogy a szíve az Erdélynek, mert lefelé van egy cseppet.
A legkeleti város.
Sepsiszentgyörgy közelében. Igen. És nagyon-nagyon. Akkor is magyarnak éreztem, hogy kétszer-háromszor, amikor ott voltam, de most igen. Is ugyanaz.
Ugyanaz, igen. Ilyen szempontból nem változott.
A középiskola megmaradt még, ugye?
Minden iskola megmaradt.
Hát jó egyetem nincs.
Egyetem is. Most már próbálkoznak a Bolyai, igen, hogy nyissanak osztályokat, úgyhogy bővül az is majd.
Mennyien vannak most?
18 ezer.
Egy középiskolai kollégiumban aludtam akkor, de hát úgy éreztem, igen. Hogy nagyon jó. Meg utána egy családnál, tehát azért magyarnak érzik ők meg.
Igen.
Ők, hát én is magyarnak érzem önöket.
Igen, azok is vagyunk. És székelyek vagyunk jobban.
De végül is azért a magyarságot meg tudják
őrizni. Igen.
Őrizni, hát tartani kell.
Igen.
És mennyire jó zenében.
Iparkodunk, igen. 32 éve már megvagyunk. Nálunk Kézdivásárhelyen nagy hagyománya van a zenének, ezért 887-től van hagyománya. Nagy a fluktuáció, mennek el, mindig kell az utánpótlást betanítani, de mindig meg kell tartsunk egy bizonyos nivót.
Ugye a fúzene az nem igazából azt mondták, hogy magyar zene, de azért de mindenben ott van, igen. Akár a hadseregben, ezt akár van. Bármilyen felvonulásban, és ahol valami pattogós jó zene kell, és a magyarságot kifejezni, azért önök meg tudják tenni.
Igen, ezért vagyok.
Mit fognak most játszani?
Ugyanúgy, mint ahogy felsoroltam, minden lesz, tehát lesznek történelmi magyar indulók, magyar népdalfeldolgozások a mazsorettekkel közösen, ők is. Akkor filmzene is lesz, de...
Mint ahogy egy hózenekar.
Könnyű zene is lesz, igen.
Mennyire érzik jól magukat?
Nagyon jól érezzük.
Hózenekar, mert látom, a legapróbbtól szinte a legöregebbig itt vannak.
Igen, vannak, hát mi már úgy is vagyunk, hogy a tanítványaimnak a gyerekei is ma itt vannak, ilyen családokkal is jöttünk most először, úgyhogy na, már van a zenekarnak unokái, nem így többen vagyunk itt már.
Mi tartja össze egy zenekart, a fellépések?
Az is.
Próbák, az próbák. Kevésbé. Hát az...
A próbák is, igen.
Az is?
Igen.
Hát azért a próba az nehezebb.
Az nem, de az is.
Össze. De egy külföldi, sajnos ez nem külföldi fellépés.
Hát igen.
Egy fellépés.
Fellépések is, igen. Meg a kiszállások, főleg az ilyen elalvósok, vagy táborok, ezek mind ugye összefogják, tehát még jobban megismerik egymást, hogy összefogjuk jobban.
És mennyire fogadják önöket szívesen? Akár a nem magyarok is.
Voltunk, mi már Bulgáriától el kell mindenhol, Lengyelországban, Olaszországban voltunk, és mindenhol jó fogadtak.
Mondjuk ez így világzene, de úgy, ahogy, hogy Erdélyen belül biztos a magyarok megkönnyezik, de mondjuk, hogyha regátban lenne, az kevésbé, vagy az is. A zenét az mindenki szeret.
Persze, igen. Voltunk mi Román megyékben is, úgyhogy ahova hívnak, elmegyünk, és akik elhívnak, azok tudják, hogy...
Tehát a tudás az a fontos.
Igen, igen. Tetszeljen, amit mit csinál, másnak, amit mit csinálnak, és akkor simán minden.
Mondjuk egy vezetőnek nem olyan könnyű, mert ugye meg kell teremteni a pénzt, de azért gondolom, hogy túl akarják élni azokat a dolgokat, amik most Európában vannak, kevesebbet kapnak, de későbbiekben lesznek. Látom, szétnéz, mert hamarosan jönnek.
Igen, hamarosan mi következünk.
Na, köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Köszönöm a lehetőséget.
Gyergyai Barnát, a Kézdivásárhelyi Fúvózenekar karnagyát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Vaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.